Sok szeretettel üdvözöllek benneteket én is. És hát mielőtt belefognék, két vallomással tartozom nektek. Az egyik az, hogy miért vagyok itt öltönyben, nyakkendőbe. Most mondhatnám, hogy azért, mert az édesanyákat akarom megtisztelni vele. És hát erre a mondatra azért jutottam, hogy lássam meg már mindenbe a jót, hogyha már muszáj. De az az igazság, hogy azért van ez, mert a feleségem ma reggel azt mondta, hogy figyelj, példát kéne mutatni a gyerekeidnek. Mert már néha azért küzdünk, hogy ne a torna cuccot vegyék elő, mikor öltöznek és jönnek a gyülekezetbe. De hát ahogy jöttünk ide, a Levente mondta, hogy ez igazából csak a Balázsnak szól. A Blanka meg rám nézett, és azt mondta, felejtsd el, hogy én öltönyt húzok valaha. Úgyhogy marad az, hogy édesanyák, miattatok vagyok most öltönyben, nyakkendőben. Talán szívesebben néztek. Egy pasit, aki prédikál az anyaságról, és ez a második vallomásom, hogy múlt héten Pisti így rám nézett, és akkor mondta, hogy anyák napja lesz. Légy szíves, röviden prédikálj az anyaságról. És hát mit lehet tenni, hogyha a pásztor kér valamit? Ugye akkor ez igazodni kell. Volt egy-két téma, ami forgott bennem, és egy-két napig úgy voltam, hogy azért megkérem a Pistit, hogy úgyis lesz egy csomó vers, ének, meg minden, elég lesz az anyáknak, ez hat prédikáljuk valami másról. De aztán, ahogy így gondolkodtam, Isten előtt álltam, így, mintha azt mondta volna Isten, hogy miért? Nekem van mondani valóm az anyaságról. Hogy fontos nekem az, hogy az édesanyákkal mi van, és így maradtam ennél a témánál, és nem hiszem, hogy újat tudnék mondani, tehát nem az a lényege. De Pál apostol is azt mondta, hogy ugyanazt mondanom nekem nem fáraszt, titeket pedig épít. Hallgatni az igét valamiről, amit esetleg ismerünk, lehet, hogy nem az újdonság erejével hat ránk. De miközben hallgatjuk az igét, Istennek a lelke erősít és bátorít bennünket, hogy maradjunk meg valami mellett, amit esetleg tudunk, jól ismerünk, mégis szükségünk van a bíztatásra. Úgy fogadjátok így szeretettel ezt, a mai igehirdetésnek ez is a témája, vagy a címe, hogy az anyaság, mint Isten elhívása. És amikor az igén gondolkodtam, akkor egy olyan ige jött elém, egy olyan hölgynek a példája, egy olyan édesanyának a példája, ami alapján prédikálni szeretnék, akit a kereszténységnek az egyik ága, az egyik családja, az annyira túlidealizál, és akkora mitoszt kerít köré, hogy a másik ága nem is hajlandó beszélni róla. Nem tudom, hogy sejtitek-e, hogy ki ez a nő. Igen, Mária, az Úr Jézusnak az anyja. Szeretnék róla prédikálni, úgy, mint akinek az anyasága mégiscsak valahogy egy különleges misztériumot rejt magában, és minden anyának megmutatja azt a titkot, azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amit Isten belecsomagolt az anyaságba. Úgyhogy szeretném a Lukács evangéliumából felolvasni azt a szakaszt, ami vele kapcsolatos, úgyhogy itt a Bibliátok megkereshetitek, a Lukács evangéliumának az első részéből, a 26. verstől olvasnám a 38. versig. Ugye ez a jól ismert karácsonyi történetnek a bevezetése, de hát most hadd emeljem ki belőle azt, ami ennek a nőnek az engedelmességére, az Istennel való kapcsolatára mutat rá és fókuszál. És főleg a 28. versre fogok támaszkodni az igehirdetésben, abból szeretnék kiemelni majd négy dolgot, de mégis lássuk egybe ezt az egész szakaszt, olvassuk el a 26. verstől a 38. versig. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasztos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapban van az, akit meddőnek mondtak. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, itt állunk előtted, és köszönjük azt, hogy mindez az igében benne van, és hogy ebből tanítani akarsz bennünket. És most kérünk, hogy a te lelkedet küld, és add azt a kegyelmet meg nekünk, hogy az igét meg tudjuk érteni sajátosan, saját magunk számára, hogy legyen nyitva a fülünk, a lelkünk, tudjuk befogadni azt, amit te nekünk mondasz. Legyünk itt édesanyák, vagy édesapák, vagy gyermekek, vagy nagyszülők. Köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Amen. Szóval 4 dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből, ebből az ige szakaszból, de mielőtt ezt tenném, szeretném, hogyha egy kontextusban, egy összefüggésben helyeznénk ezt az egész kérdést, az anyaság kérdését. Azt szeretném mondani, hogy az anyaság, és hát most zárójelbe azért a fiúknak is adjunk valamit, tehát az apaság így együtt egy olyan titok, egy olyan misztérium, egy olyan csoda, ami Istennek a lényéből van, ami nagyon fontosat mond el. Hogyha valakik tényleg azt élik meg édesanyaként és édesapaként, amit Isten megálmodott erről, hogy mit képzelt bele ő az anyaságba és az apaságba, és ezt megélik, akkor láthatóvá válik itt a földön valami Istenből. Amivel az édesanyák és édesapák rendelkeznek, ez Istenről prédikál. Tehát ez egy olyan titok, ami önmagában egy bizonyságtétel az élő Istenről. Az első mondata a Bibliának az emberrel kapcsolatban az, hogy Isten megteremtette férfivá és nővé, és a saját képmására alkotta őket. Egy férfi és egy nő, hogyha édesanyja és édesapa, egy olyan képet épít a gyermekének a lelkében, ami valahol leképzi az Istent. Ahogy a gyermekek megszületnek, a kis csecsemők, és elkezdenek érzékelni az érzékszervükkel, hogy megsimogatják őket, hogy belesúgnak a fülükbe, hogy kézbe veszik, hogy megetetik, ahogy elkezdik érzékelni a külvilágot, és benne a szüleiknek, az édesanyjuknak a feléjük fordulását, és elkezdik érzékelni a lelkükkel azt, ami ennek a hátterében van, ekközben elkezd épülni a kis szívükben egy kép. És ez a kép az élő Istent építi föl, az élő Istenről egy képet épít föl ezeknek a gyermekeknek a lelkébe. Egy Isten kép alakul ki a gyermekeknek a lelkébe és a szívébe. És ez vagy segíti őket az életük során egyszer az igazi, valódi élő Istenhez közel kerülni, vagy inkább távol tartja őket. De egy csodálatos titok, egy misztérium az, amit Isten beleálmodott az emberbe, a férfibe, a nőbe, az anyaságba és az apaságba. És amikor egy édesanya hivatásnak tekinti azt, hogy gyermeket kaphatott az Úrtól, akkor tudjátok, hogy többről van szó, mint hogy etetni, pelenkázni, mosni, vasalni kell. Valami sokkal fontosabb, sokkal értékesebb dolog épül a háttérbe föl ezeknek a gyermekeknek az életében. A második parancsolat ugye azt tiltja meg, hogy az ember képmást készítsen az élő Istenről. Azért, mert egyetlen egy olyan kép készült Istenről, ami hiteles, ami nem vezet minket bálványimádásba, ami nem rossz kép az Istenről, ez, amit ő készített. Ezt úgy hívják, hogy az ember. Azt mondja a Biblia, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Amikor mi Isten gyermekeiként beleállunk azokba az elhívásokba, amit Isten nekünk adott, és most az anyaságról van szó, és zárójelben az apaságra is értsük ezt, beleállunk ebbe, és Istentől fogadjuk el, akkor ez a képmás ott épül a gyermekeink lelkébe, és ez egy nagyon szent, egy nagyon különleges elhívása Istennek, egy csodálatos, szép dolgot mutat be. Az apák, hogyha egy kicsit gondolkodtok, a nemzéssel, azt tükrözik, ahogy Isten az életet előhívja. ahogy elindítja az útjára, Isten teremti az életet, és amikor az embernek odaadta a parancsot, hogy szaporodj és sokasodj, ebből a teremtő munkájából, hogy behívja az életet a nem létezésből a létezésbe, ebből a munkájából a férfire bízott valamit, odatott valamit neki. A nemzésben a férfi az életnek az indítója. Tudjunk róla, férfiak, hogy nem kevesebb dologról van szó, mint hogy Isten bevon minket abba a munkába, amit a teremtéskor elkezdett, és azóta is folyamatosan végez. Mert a gyerekek nem véletlenül potyognak, nem a gólya hozza őket. Az élő Isten álmodik meg minden embert, aki idejön a földre, akkor is, hogyha a szülők közreműködésével. De az édesanyja az, aki fogadja az életet. Az Isten indítja is az életet, de gondoskodik is róla, befogadja azt. Az apostolok cselekedetéről írt könyvben azt olvassuk a 17. rész 28. versében, amikor Pál apostol prédikál a pogányoknak Istenről, azt mondja nekik, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Istenben létezik a létező mindenség és benne az ember. Hát ennek a mintáját, ennek a csodálatos képét nem az anyáságban lehet meglátni? Ahogy megfogan az élet, benne van, mozog, él. Benne van. Ahogy Isten ezt az egész világot önmagában tartja meg, a jókat és a rosszakat, ezt mintáz az anyasága, hogy egy édesanyja befogadja az életet, és önmagába hordja, táplálja, és a sajátjából ad, a saját életéből ad át. A kisgyermek, amikor megfogan a szülésig, a születésig, teljesen az édesanyjából él. Ugyanezt máshol is mondja a Biblia másként. Azt mondja, hogy Krisztussal együtt el vagyunk rejtve az Istenben. Az Istenben van az emberek élete. Még azok is, akik lázadnak vele szembe. Senki nem tud létezni az élő Isten nélkül egy másodpercet sem. Nincs olyan teremtett élő lény, amelyik az Isten nélkül tudna létezni. Isten adja az életét, gondoskodik a jókról, a rosszakról, azokról, akik elfogadják őt, mint az édesatyukat Krisztusban, és azokról is, akik nem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amikor egy édesanyja befogad egy életet, egy csodálatos kép arról, ahogy az élő Isten néz bennünket, és tart minket. Az anyaság egy különleges prédikáció, egy különleges titok, egy nagy misztérium. Ha egy picit hajlandóak vagyunk mélyére menni, és gondolkodni, forgatni magunkban ezt, megláthatjuk, hogy Isten magáról tanít minket. Magáról árul el valamit. A Héber Bibliának az eredeti szövegében az irgalom szó, az az anyaméből származik. Ha az Isten irgalmáról valamit tudni akarunk, akkor nézzünk egy édesanyára. Mi történik, amikor egy terhes kismama kihordja, várja a babáját, egy veszélyes szituációba kerül? Hát öntudatlan úgy fordul, ha esik, hogy a hasát védje, hogy még véletlen se azt üsse be. Oltalmazza, védi. Mert irgalom az ott van reflexből, zsigerbe benne, hogy csak azt védje. Az élő Isten ugyanilyen. Nagyon sok dolgot lehet Istenről megtudni az anyaságon keresztül. Az apaságon keresztül is, majd ezt egy másik alkalommal valaki át, ha idehozza, mert ránk fér nekünk apánknak is ez a téma. Szóval ez az összefüggés, ez egy nagyon szent és egy nagyon szép dolog. Ugyanakkor mégis körülvesz egy csomó olyan minden, ami hát nem igazán felel meg a valóságnak. És jó szembenéznünk azzal, ahogy Isten nézi ezt a kérdést. Én négy dolgot szeretnék kiemelni, főleg a 28. versből, amiben azt olvastuk, hogy az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Az első dolog, amit ki akarok emelni, ez az üdvözlégy. Ez az új fordítás, a Károli fordítás, nem tudom, hogy valakinél van-e ilyen kéznél, és azt olvasta el, mikor felolvastuk, az az eredeti szónak a szószerinti fordítását adja, az van ott, hogy örülj, örülj. Tehát ez azt jelenti, hogy az anyaság mindenek előtt az örömnek a forrása. Hogy Isten ezt az életet úgy tervezte meg, hogy abban benne legyen az öröm. Nem véletlen vagyunk mi a boldogságra hangolva, nem véletlen van ott a vágy bennünk, a boldogság után. És az egyik útja, ha nőnek születtél, az életben az örömnek, az az, hogy vállalt fel az anyaságot. Isten ebbe az örömet csomagolta bele. Az örömet csomagolta bele, hogyha nőnek születtél, hogy az anyai hivatást mered-e és tudod-e vállalni, Istentől elvenni. Természetesen nem minden nő élheti ezt át. Nem minden nőből válhat édesanya. Ők sincsenek elzárva a boldogságtól és az örömtől. De az anyaságban egy különleges öröm van becsomagolva. Úgy nem lehet átélni az örömet más módon, mint az anyaságon keresztül. Ne vessétek ezt meg. Fontos ezzel a kérdéssel szembenéznünk, mert ma nagyon más üzenetek kapcsolódnak az anyasághoz. Nagyon más üzeneteket mond a világ az anyaságról. Nem úgy látja, mint az örömnek a forrását. Inkább mondja, hogy ha anyaságot válasz, félned kell. Szorongani lesz szokod. Nem lesz az olyan jó. Már a szókincsünk is mutatja, hogy merre mozgunk. Ugye régen a gyermek várás időszakát, hogy hívták a magyarul? Az az áldott állapot. Áldott állapotban van valaki. Várandós, várunk valakit. Azt a szót, hogy terhesség, azt azért nem annyira használták. Ma már ezt használjuk, ez jut eszünk be először. Az egy terhesség, az egy teher, az egy szatyor, amit cipelni kell, egy zsák, ami ránk van kötve 9 hónapig, ki kell bírni valahogy, és utána jönnek majd csak a terhek, ugye, hogyha már terhekről beszélünk. Szóval így látja a világ, de itt az ige azt mondja, hogy ne hidd el! Isten először az örömet álmodta bele az anyaságba. És ha azt mondja a világ, hogy félj attól, hogy ha az anyaságot vállalod, mi lesz a karriereddel? Mi lesz, ha kiadod a testedet albérletbe egy életnek 9 hónapra? Vagy 2-nek? Vagy talán 3-nak? Hát még lelakják a végén, igaz? Mekkora félelem az ma, hogy hát a gyerekek után ott marad néhány kiló, hogy nem úgy nézünk ki, hogy vannak ilyen terhességi csíkok, hogy stb. És vannak olyanok egész extrém megoldások erre, akik ezzel nem tudnak megbékülni, hogy a saját petesejtjüket kivetetik, aztán beültetik egy béranyába, hogy nehogy már lelakják az én testemet a kis jövevények. Ússzuk már meg ezt. Féltik. Nem az örömet látják benne, féltik az életüknek egy részét ettől. Vagy féltik a karrierjüket. Ha válod az anyaságot, ki kell lépned a szakmádból, hogy fogsz oda visszakeveredni, hogy leelőznek majd azok, akik ezt nem vállalják be, mennyivel több pénzt fognak keresni, mennyivel jobban járnak ők. Félj tőle. Ez a világ nagyon sok dolgot mond, ami inkább erre tolná a nőket. Hogy ne menj ebbe az irányba, ne vállald. De az ige azt mondja, hogy ne hidd el, örülj. Ez az első. Az anyasághoz Isten szerint az öröm tartozik. Természetesen tudjuk, és igaz, és az ige is mondja, hogy ez nem zárja ki a fájdalmat, ez az öröm. Az anyasággal együtt jár a fájdalom, egy kicsit tovább olvasjuk az igét. Ugye az első találkozó, aki a gyermekről mond valamit az angyal után, az Simeon volt, és mit mondott Máriának? Minden klassz lesz, készülj föl egy nagyon klassz életre, boldog leszel. Azt mondja neki, hogy a szívedet tör fogja átjárni. Istennek van terve ezzel a gyermekkel, de a te szívedet tör fogja átjárni. És az események jönnek egymás után. Ezt mondta ez az ember, utána harára keresi Heródes, akkor menekülni kell. Ja, és nem kezdtem ott ugye, hogy nem fogadták be az éppen akkor épült új szülésszobára, ahol az apukás szülést lehet vezetni, hanem be lehetett menni egy istálóba. Na Mária ugyanolyan normális nő volt, mint a maiak. Kik szeretnének ma istálóba szülni? Nem hiszem, hogy túl sokan jelentkeznének és sorba állnának, még az otthon szüléssel is vannak gondok. Nem, hogy az istálóba szüléssel, ugye? Na az a börtönbe kerülne, aki odavinné. Na, neki ezt le kellett nyelni, és akkor jött az üldözés, jött a menekülés, és utána jött a többi dolog az életébe, hogy egyszerűen nem értette, hogy Jézus mit miért csinál, hogy miért ment el a templomba. Féltette Jézust a tömegben, mikor bátran elkezdett prédikálni az Isten országáról, és küldte a rokonokat, hogy hozzák vissza onnan Jézust, mert még baja lesz. Hát miket mond ez a gyerek? Mi lesz vele így? És nem tudta megmenteni a fiát, ott látta a kereszten szenvedni a végén. Szóval öröm, de nem úgy, hogy nem lesz benne fájdalom, lesz benne. És a ti is, édesanyák, ezt tudjátok, hogy miről beszél az ige, amikor beszél erről a törről, erről a fájdalomról. Féltjük a gyerekeinket. El kell majd egyszer engedni, hogy azt kezdjen az életével, amit ő akar. Át kell adni ne talántán Istennek, hogy még Istennek is van valami terve vele. Hát ne talántán még elviszi Kínába, vagy elviszi az arabok közé. Ki tudja, hát azért szültem. Ott van sok-sok fájdalom. Aztán ott vannak a hálátlanságok, és szépek voltak ezek a versek. Mit gondoltok, hányat írtak ebből a gyerekek? Ugye tudjuk, valaki azt mondta, hogy a gyerekek hálásak, de az, hogy meg is köszönjenek valamit, arra meg kell őket tanítani. És ez így van. De sokszor nem hálásak. Sokszor nem értik, hogy mibe került nekünk. Hogy hogyan tötte bele egy édesanyja vagy egy édesapa az életét az övékbe. És szóval van ennek fájdalom oldala is, de Isten azt mondja, hogy mindenek előtt az anyaságba ő az örömet is becsomagolta. Örülj! És ne higgy azoknak, akik lehazudják ezt. Akik azt mondják, hogy inkább félj. Találd meg az örömet az anyaságban, és hogyha még nem vagy édesanya, akkor készülj erre, hogy olyan örömöket fogsz találni benne, ahol máshol nem fogsz találni. Isten belecsomagolt ezt, és neked akarja adni. A második dolog, és ezt szeretném sokkal mélyebben a szívetekre tenni, amit mondott az angyal másodszor, hogy üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Szóval számoljunk le a mitoszokkal, én arra akarlak benneteket hívni most, hogy számoljunk le a mitoszokkal. Számoljunk le a szép közhelyekkel. Nem csak arra gondolok itt, amit a teológia csinált Máriával, tehát az ő körülötte lévő, hogy örökre szűz maradt, nem maradt örökre szűz, hiszen megszült még néhány gyereket. Hiszen azt mondja az ige, hogy addig nem élt vele Jézus, József házas életet, amíg Jézust meg nem szülte. Utána élt. Voltak is testvérei. Nem arra gondolok, hogy a mennybe ment és meg se halt, és most ott ő az ég királynője. Nem erre a legendára gondolok. Hanem arra a legendára gondolok, ami az anyaságot veszi körül. Ami nagyon szép, de igazából sokszor a nőket terheli a legjobban meg. Ugyanis minden hazugság valahol visszaüt, még akkor is, ha szép. Itt az angyal azt mondja Máriának, hogy üdvözlégy kegyelembe fogadott. Nem azt, hogy üdvözlégy tökéletes nő, tökéletes anyajelölt. Nem ezt mondja. Üdvözlégy kegyelembe fogadott. Szóval kicsit szembe kell néznünk azzal, hogy sok olyan mitosz veszi körül az anyaságot, ami nekünk káros, hogyha hiszünk benne, vagy ha ezt dédelgetjük magunkba. Az anyai szeretet számít a létező legtisztább, legönzetlenebb érzésnek, hozzáállásnak, önátadásnak a világon. Viszont elkezdtem így utána olvasgatni, és azt kell mondanom, hogy a modern kapcsolatkutatás azt erősíti, és erre tesz rá még egy lapáttal, hogy az első néhány évben, ami történik egy kisbabával, az eldönti az egész sorsát és az egész életét. Ahogy az anyja szeretgeti, ahogy az anyja dédelget és gondoskodik róla, az meghatározza az egész életét. A mai anyák nagyon is a tudatában vannak ennek. Nagyon is úgy gondolkodnak, hogy nagy az ő felelősségük, hogy mindig jól álljanak helyt, hogy mindig türelmesek legyenek. Ki az, aki még nem kiabált közületek rá a gyerekére, vagy nem szólt rá indulatosan? Ha lehet, mindig csak simogassanak, csak pozitív megerősítést adjanak. Ki az, aki még nem ütött rá a kisgyermekének a kezére? Vagy szavakban nem verte meg? Ki az? Van olyan? Nincs olyan. És sorolhatnám tovább. A 20. századnak a pszichológizálása még inkább rátesz erre egy lapáttal, és a végtelenig fokozza szinte azt a listát, aminek egy édesanyának ma meg kéne felelni. Egy hatalmas katalógust írtak arról, hogy milyen az ideális anya. Én nem tudom, hogyha valaki azt számba venné, tényleg valaha az életben rászánna-e magát arra, hogy anya legyen. Egyik elvárás a másik után van megfogalmazva, hogy az ideális anya az milyen. De ahogy nő a katalógus az ideális anyával kapcsolatban, úgy nő a hiba arány. Ahogy nő a hiba arány, úgy nő a lelkiismeret furdalás. És a végén ott tartunk, hogy nem véletlen, hogy sok édesanya megterhelődve ül otthon, kisgyermekes depressziós időszakába, és killódik magával, hogy ő nem jó anya. Itt az ige nem ezt mondja. Van egy ilyen anyamitosz. Az ige az nem ezt mondja. A Biblia nem így beszél. Istennek nem ez az elvárása. Itt Isten azt mondja, hogy kegyelembe fogadott. Figyelj, rád bízok egy életet, és a kegyelmembe fogadlak miatta. Mert másképp ez nem fog menni. Mert az édesanyák nem tudnak tökéletesek lenni. Nem tudnak hibátlanak lenni. Nem tudják bűn nélkül fölnevelni a gyermekeiket.
Sokszor fognak vétkezni. Nem egyszer, nem kétszer. Sokszor. Isten jól tudja ezt. Nem lepődik meg rajta. Nem esik kétségbe rajta. Azt üzeni, hogy kegyelembe fogadtalak, ha édesanyja vagy. Erre állj rá. Ne a listákra. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyenek elveink, hogy ne legyenek céljaink, hogy ne akarjunk jobbak lenni. Csak ne higgyük el azt, hogy tudunk tökéletesek lenni, és hogy magunkra vagyunk ebben hagyva. Isten azt mondja, hogy nem, én jelen vagyok a kegyelmemmel a te anyaságodba. Elfogadod ezt? Sokszor lesz rá szükséged. Sokszor lesz rá szükséged. Mit mond ezzel Isten? Azt, hogy nyugi. Nyugi. Nem fogod tudni mindig jól csinálni. De nem ezen fog múlani kizárólag. Ragaszkodj az én kegyelmemhez. Élj abból, az én kegyelmemből. És hogyha ezt le akarjuk fordítani magunknak egész egyszerűen, akkor mondhatjuk azt, hogy a gyerekeinknek elsősorban nem az édesanyjukra van szükségük, hanem az édesanyjuk jó kapcsolatára Istennel. Erre van szükségük. És a jó kapcsolatunk Istennel nem bennünk van megalapozva. Nem arra van alapozva, hogy mi jó emberek vagyunk. Hanem, ahogy itt az angyal mondja, az Isten kegyelmére van alapozva. A kegyelem az Istennek a meg nem érdemelt jó indulata. A kegyelem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus minden vétkünket, hibánkat, bűnünket magára vette, és megszabadít ennek a hatalmától, és Isten minden megbocsát annak, aki ezt elfogadja. És ez a kegyelem egy olyan hatalom, ami egész életen át kísérve formál bennünket. És ehhez kell ragaszkodni egy édesanyának. Mert fog hibázni, fog vétkezni, sok olyan dolgot el fog követni, amit ő utólag bánni fog. De ne gondold azt, hogy csak te vagy, aki erre hatással vagy, hogy egy gyerekkel mi van. Azt mondja a pszichológia ma, hogy nagyon fontos, hogy az anyák jól álljanak hozzá a gyerekükhöz, hogy hogyan motiválják őket, hogyan fegyelmezik őket. Na és ebből annyi iskola van, hogyha azt mind elolvasod, a végén se tudod, mit csinálj. Aztán azt is mondják, hogy az is fontos, hogy befektessél a fejlődésükbe, az értelmi, a szellemi fejlődésükbe. És akkor ugye vegyük sorra, baba úszás, baba angol, baba fitness. Én azt várom, hogy mikor fog megjelenni a baba kvantum fizika és a hasonló dolgok. Mert hogy meg kell adni mindent a gyereknek. Na de ki az, aki képes ezt pénzzel, idővel bírni? És ez így igaz? Az én édesanyám az nem a leggazdagabb nők közé tartozott, nem sok baba fitness tudott megvenni. Amúgy 3 műszakba dolgozott, soha nem sok ilyen dologra tudott elvinni. Rossz anyám volt? Nem gondolom. Jobbak lettek a gyerekek azóta, mióta ennyi mindent lehet csinálni velük? Ezt meg pláne nem gondolom. Miről szól ez? Isten mondja? Nem Isten mondja. Ez szépen szólva, ez a baba marketingnek az üzenete, nem az Isten üzenete. Azok, akik szeretnének ebből élni. Isten azt mondja, hogy ha én gyereket adok neked, én kegyelmet adok hozzá. Ott leszek melletted a kegyelmemmel. Mert van, amikor jól fog sikerülni, van, amikor nem. Van, amikor azt fogod tenni, amit én szeretnék, hogy tegyél, van, amikor meg nem tudod megtenni, és vétkezni fogsz. De én ott leszek a kegyelmemmel, és ezen átsegítelek téged is, meg tudod mit? Még a gyerekedet is. Hogyha a Bibliát nézzük, hogy milyen nők vannak a Bibliában benne példaként. Hát, van egy nagyon jó hírem ebből a szempontból, hogy egy tökéletes anyát se látni benne. Sőt, csak olyanokat látunk, akik nem azok. De egy csomó tökéletlen anyát látunk, aki mégis Istennel járt, és valahogy megcsinálta, amit kellett, és Isten benne volt az életükbe, és a gyerekeik életébe is. De hadd mondjak néhány példát. Ott volt Hágár. Ugye gyermekét egyedül nevelte, egy olyan nő volt, aki a fiát, a saját gyerekét arra használta, hogy versengjen Sárával. Aztán ott hagyta, amikor már úgy döntötte, hogy nem tud már vele mit csinálni, ott hagyta, hogy haljon éhen szomja, mert nem találta a módját, hogy gondot viseljen rá. De Isten mégis utána nyúlt. Mégis megáldotta, megsegítette. Aztán, ha nézzük, ott van Rebeka, akinek volt egy kis kedvence, és volt egy kevésbé kedves fia. Ugye volt a kis kedvenc Jákob, és volt a másik, Ézsau. És ez az anyuci bírta rá a legkisebb kedvencét, hogy csapja be a bátyját, hogy verje át a vak apját, idősapját, és szerezze meg úgy az áldást, az atyai áldást, hogy elvileg nem volt célszerű, meg helyes. De mégis Isten áthidalta ezt, és Jákob után ment, és csinált belőle Izraelt. És Rebekát ott látjuk azok között, az asszonyok között, akiket Isten mégiscsak megbecsült. Nem egy tökéletes ember volt, de egy kegyelembe fogadott nő volt. Aztán ott volt Mózes édesanyja, aki nem az óvodába, hanem egy idegen uralkodónak kellett, hogy átadja a saját fiát. Meg az elég hamar. De Isten kegyelme ott volt ezen a nőn, és ott volt ezen a gyermeken. Aztán folytathatnánk tovább, itt van Mária, soroltam az ő életével kapcsolatban, és hogy azért volt egy-két olyan momentum, amikor Mária nem volt nagyon Istenre hangolódva. Amikor azt gondolta, hogy baj az, amit Jézus csinál, hogy nem úgy kéne azt tenni, hogy meg akarja menteni, meg akarja óvni attól Jézust, amiben ő pedig benne volt, mert ez volt a küldetése. De ott van például Salomé, Jakabnak és Jánosnak az anyja, aki oda ment Jézushoz lobbizni, hogy a két fia ugye hadd ülhessen jobb és balkész felől, tehát hogy hadd lehessen a belügyminiszter, meg mondjuk a köztársasági elnök a mennyben a két fia. Hát ugye gondolkodj nagyban, hogyha hívő vagy. Salomé nagyban gondolkodott. Hát mi ez? Hát ez a becsvágy. Nincs az édesanyákba becsvágy, meg az édesapákba. Mitől is van az, hogy a minden csecsemő zseni? Hogy elkezdünk találkozni, beszélgetni a gyerekeinkről, és ott van a kényszer bennünk, hogy belelátjuk, belemagyarázzuk, és arról áradozunk, hogy mekkora zsenik, milyen szépek, milyen okosak, ott egy kisbaba, és még a cumit se tudja a szájába tartani, de milyen okos az a gyerek. Hát ez nem a gyerekről szól, az rólunk szól. A bennünk lévő becsvágyról szól. Hogy szeretnénk megdicsőülni a gyerekeinkben. Nem igaz ez? Hát nem csak a Salomé küzdött ezzel. Szeretett volna ott a mennyben, ahogy ül az első sorba, mondani, hogy az az én fiam ott jobbról, meg az is ott balról. Tudjátok? Nem ismerős? Szóval az ige azt mondja, hogy jó nekünk, hogy ott van a kegyelem. Azt mondja ez az angyal Máriának, hogy üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Szükséged lesz erre a kegyelemre. Nyugi, nem leszel tökéletes. De Istennek van hatalma a te életed felett, és a gyermeked élete, vagy a gyermekeid élete felett is, hogy elérje a célját. És amikor látják a gyermekeink, hogy elesünk, vagy elbukunk, de látják az Isten működni bennünk, hogy hogy vezet megtérésre, és hogy állít helyre, az legalább egy olyan tanítás, mintha azt próbálnánk bemutatni, hogy mi milyen jók és tökéletesek vagyunk. Szóval ott van az Isten kegyelme. A harmadik dolog, amit itt mond az ige, hogy az Úr veled van. Hát nem akarok erről már sokat mondani, a lényeg az az, hogy az anyaság az nem egy magányos műfaj. Azt mondja itt az ige. Az nem egy magányos műfaj, és nem csak arról van szó, hogy a férjed veled van, mert ugye ezt nem minden nő élheti át. A jó hír az, hogy az Úr veled van. Isten benne van. Soha nem egyedül kell helytállnod, mint édesanyja. Az Úr veled van. Ne felejtsd ezt el. Ez a harmadik dolog, amit itt mond az ige. És ebben van egy először, meg egy másodszor. Ugye Jézus erről többször beszél. Keresd először Isten országát. Másodszor minden más meg lesz. Hogy az Úr veled van, ez egy tény. Ez egy olyan ígéret, amit Isten az ő oldaláról mindig meg fog tartani. A kérdés az, hogy és te vele vagy-e? Hogy amikor a gyermekedre gondolsz, akkor valahol azt nagyon komolyan kell venned, hogy komolyan kell vennünk, akár anyák, akár apák vagyunk, hogy az Istennel való kapcsolatban, amikor befektetünk, akkor a gyermekünkbe is befektetünk. És ugye a nehéz az, hogy mikor megszületik egy kisgyermek, az már nem lehet úgy csinálni, mint azelőtt. Azelőtt, ha elhatároztad, hogy főketté 6-kor, akkor tarthattál 6-tól 7-ig egy közösséget az Úrral. De amikor a gyereked megszületik, és elhatározott, hogy 6-kor fölkelsz, akkor föl fog kelni, mikor? 6 előtt 5 perccel. Akkor ezt szoktuk fokozni, hogy jó, akkor 5:30. Akkor mikor kell a gyerek? 5:25-kor. Akkor azt mondod, hogy jó, akkor 5 óra. Akkor mikor kell a gyerek? 4:45-kor. Szóval, hogy ez nem így működik. De megtalálhatod a módját annak, hogy az Úr jelen legyen az életedben. Mert az Úr veled van, te is legyél vele. És erre a közösségre a gyermekednek van szüksége mindennél jobban. Nem csak neked. A negyedik dolog pedig azt mondja itt az angyal, hogy áldott vagy. Ez a negyedik. Hogy áldott vagy te. És megint csak röviden hadd mondjam, hogy ha megadatik, hogy édesanya légy, akkor áldott vagy és nem vesztes. Akkor is, hogyha mindenki mást mond meg, gondol erről. Akkor is, hogyha azt mondják, hogy az ellenkezőjét, hogy ezzel le kell mondanod. Le kell mondanod a karrieredről, le kell mondani a pénzednek egy jelentős részéről, amit eddig magadra költhettél. Le kell mondanod a terveidről egy időre. Igen, ennek egy része igaz. De az is igaz, hogy olyat kapsz, amit más nem. Aki ezt nem vállalja, az nem kapja. Ebbe áldás van becsomagolva, Isten ad általa. Nagyon sok dolgot felsorolni se lehet, hogy mi mindent lehet kapni Istentől az anyaságon keresztül egy nőnek. Áldott vagy. A lényeg, ha meghívást kaptál az anyaságra, nem vesztes leszel, hanem áldott leszel. Ebben kell a hit. Amikor a világ nagyon sok szempontból mást mond erről, akkor kell a hit. Mert ha ezt elhiszed, nyitott leszel rá, hogy ezeket az áldásokat meglásd, megragad, élj vele. Ha nem, akkor eltakarja a szemed elől. Nem az lesz a baj, hogy Isten nem áld meg. Az lesz a baj, hogy nincs érzékszerv. Mert a hit nem engedi meg, ha hiányzik. Ha hiányzik a hit, akkor nincs mivel érzékelni ezeket az áldásokat. Ha édesanya vagy, Isten meg akar áldani, és áldásokat ad. Összefoglalva, találd meg az örömet az anyaságban. Azt mondja itt az angyal, hogy örülj. Nagyon sok teherrel, sok fájdalommal járhat az anyai hivatás, de tér vissza oda, hogy találd meg az örömet, ami Istentől van az anyaságodban. Második, meríts csak kegyelemből, és élj belőle. Elég neked, ha csak elég jó anya vagy, és nem tökéletes. Hidd el. Elég jónak lenni. Nem kell tökéletesnek lenni. Inkább meríts a kegyelemből, nap mint nap. A harmadik, támaszkodj Istenre, mert az Úr veled van. A negyedik pedig, hogy hidd el, hogy áldott vagy, és nem vesztes. És akkor egy megelégedett édesanya tudsz lenni, és észre tudod venni azt a sok-sok kincset, amit Isten ebbe elrejtett. Meg fogod találni, és a tiéd lesz. Amen.